Vantit Podcast. A Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül.
Sziasztok! Ez itt a Vantit Podcast, és mai adásunk vendége Rupaszov Tamás, a Trotter Recordstól, és Rácz Mihály. Mai apropónk, megszületése előtt már legendássá váló punkkönyv, amiről beszélni szeretnénk. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello, sziasztok!
Honnan jött egyáltalán az ötlet, hogy 2023-ban a magyar punk születéséről és fejlődés történetéről könyv jöjjön létre?
Leszállt egy angyal, homlokon csókolt, fölkeltem reggel, és azt mondtam, hogy igen, most jött el ez a pillanat.
Úgy látszik, szerintem másnak is nehéz beszélni a punkról, nem csak nekem például. Annyit beszéltem már én például a punkról, meg a 80-as évekről,
meg a fanzinekről,
stb., hogy nehéz elindítani már a beszélgetést, mint olyat, mert egyszerűen benne vagy.
Hát én örülök, remélem, hogy nem arról fogunk beszélgetni.
Az elindításról?
Nem, a punkról.
Ennek a könyvről fogunk, ugye?
A könyvről, igen.
Jó.
Na, szóval a lényeg, tehát hogy Dragojevics Peti már évek óta csinálgatta ezeket az interjúkat, sokan közülük már meghaltak, és akkor egy adott ponton megkeresett, hogy akarna egy interjú kötetet csinálni, de hát ez nem nagyon állt meg a lábán 19 interjúval. Nem találtam egy jó ötletnek, meg nem is nagyon motivált.
Ha és jól akkor emlékszem, bocsánat, hogy közbeszólok, a Peti a passio.hu-ra készítette annó ezeket az anyagokat,
igen,
és az oldal az meghalt.
Megszűnt az oldal, ott volt ez a sok életmű interjú, és akkor valami isteni sugallat hatására azt gondoltam, hogy akkor inkább kell csinálni ebből egy punk könyvet. És akkor a feladat méretét látva rájöttem, hogy ez nem lesz olyan könnyű, kell egy stáb. És akkor beszerveztem a világ egyik legmegbízhatóbb szerkesztőjét, Misit, aki erre kapható volt, és így gördül tovább a dolog.
Egy kicsit még visszább lépnék egyet, mert még a könyvé válás, vagy a könyv feldúsulása előtt talált meg valójában Tamás, közölt egyszer egy, azt hiszem, augusztus végi délutánon fölhívott, hogy van ez a történet a Péter interjúival, és hogy mit lehetne ezzel csinálni, könyv vagy valami, de hogy nem, ő semmiképp nem mond igent addig a Péternek, amíg én nem mondok igen neki a szerkesztésre. Akkor pár másodperc után, hát mondom, igen, mi bajom lehet. Akkor abban a pillanatban természetesen
mi bajom lehet.
Még nem tudtam, hogy ez azt jelenti, hogy akkor 5 percem nem lesz nagyjából így télig, vagy így decemberig. És akkor jött 3 hónap. Hát már egy hét után úgy hívtam fel, hogy Tamás, ez már vágod, hogy ez ilyen amőba kezd már most lenni egy hét után, hogy így kinyúlnak bőle dolgok, néha lecsippentünk valamit, de ott növesztünk egy másik ágat.
Hát igen, meg közben elkezdtem csinálni a listát, hogy ugye mivel lehetne ezt bővíteni. És akkor a lista meg bővült.
Amőba lista.
És már nem akart vége lenni a listának. És ez végül is az utolsó pillanatig így haladt.
Sőt, már még a leadás előtti napon is szerintem írtunk igen bele.
Tehát, hogy jól veszem szavaitokból, akkor itt gyakorlatilag interjúkról van szó, életúti interjúkról.
Nem,
hát részben
ez nem
igen.
Ezt mondtuk.
Részben azért igen. Tehát
de hogy a Petinek
Peti
az interjú,
az,
tehát hogy az alapanyag,
igen.
És ahhoz kellett köríteni.
Az alapanyag az lett volna. Ez így helyes. Hogyha azok az interjúk nem életmű interjúk lettek volna, és nem 30 oldalasok lettek volna.
Könyv oldalba legalábbis.
Tehát azok az gyakorlatilag az interjúk nagy részét meghúztuk úgy, hogy ez a 80-as évekbe beleférjen. Tehát az életmű interjúkat lerövidítettük.
A vonatkozó részek benne maradtak természetesen,
maradtak,
a lényegről szóltak.
De gyakorlatilag ezeknek az interjúknak főleg a 80-as évek és punkra vonatkozó részét használtuk, olyan módon, hogy akik nem konkrétan a punk szintérből jöttek, hanem a vonzás körzetéből, azokat az interjúkat, tehát gyakorlatilag mindent a 80-as évek punk szempontjából próbáltunk vizsgálgatni. Ezek nem csak interjúk, hanem interjúk és emberek írásai vegyesen.
Ezek szubjektív visszaemlékezések?
Igen, de még egy másoktól is kaptunk interjút is azért, tehát még Petinek is volt talomban még egy-két-három, ami utólag szedett elő, és akkor még azt is beszerkesztettük. Tehát még az ő részéről is volt némi bővülés. És volt, aki még egy, hát még Tamás is elszaladt pár interjút. Tehát többször volt olyan az, hogy ma megyek ezzel-azzal interjút csinálni, dobjál már át pár kérdést. De közben bementem melóba, szóval akkor még gyorsan össze kellett dobni legalább egy 5-6 kérdést, akkor azt is berakta a talomba, és akkor ment.
És akkor utána elkezdett bővülni olyan irányba, hogy ne csak Budapest legyen, ugye mit tudunk a magyar 80-as évek punkról, ugye az Aurórát Győrből, meg a CPG-t Szegedről nagy vonalakba, és akkor elkezdett vidéki irányba bővülni a dolog. Akkor meglettek kérve vidéki arcok, hogy az ő saját színterükről emlékezzenek meg. Aztán utána akkor, ha már vidék, akkor legyen benne a Kárpát-medence is, akkor kibővült Felvidék, Erdély, Vajdaság.
Igen, Délvidék is van, így van.
Tényleg az erdélyi punkokról én például még soha nem olvastam semmit.
Na, hát ez az, majd most fogsz.
Majd most fogsz, így van.
És hogy hányan álltatok össze? Tehát ki lett a magja a csapatnak, akikkel egyáltalán a könyvszerkesztésre
végül már 8-an lettünk. Amikor a Misi néhány hét után bedobta lelkileg a törölközőt, és szétsírta a száját a telefonba, hogy ő ezt nem fogja bírni, akkor beszerveztem egy barátnőnket, Máté Zsuzsát, hogy segítsen Misinek szerkeszteni az interjúkat.
Előszerkesztést csinálja meg.
Akkor a kutatásaim során eljutottam az Ástari Béláig, akit nem ismertem, de kiderült, hogy egy iszonyatos nagy archivátor, és a 80-as évekből nagyon sok mindent tud, és akkor ő rávilágított nekünk egy-két olyan dologra, ami a magyar punk igazságát illeti, hogy őt is be kellett szervezni. Hát aztán lett a Vizi Ákos a Timeline-nal, ugye ő ezt már évek óta csinálgatja, és már engem a Covid előtt megkeresett így trottelileg, hogy javítassam, amit ő csinált a Timeline-ból, és én már akkor rákattantam erre a Timeline-ra, és amikor ez a könyv elkezdődött, akkor egyből beugrott, hogy hú, hát ennek a Timeline-nak benne kell lenni, mert ez kurva romantikus dolog. Attól eltekintve, hogy ez sose lesz tökéletes, meg
igen, gyakorlatilag egy punk zenekar, gyakorlatilag az átjáróház.
Persze, hát főleg ismert. Érted, ez a mai napig így zajlik, hogy az underground bugyraiba ezek a punk zenekarok, ezek föloszlanak, újra keletkeznek, átalakulnak, és ez zajlik non-stop. És
hát akkor én hoztam a Győr Zulit.
Igen, és akkor ugye kellett egy tördelő.
Meg Leót Mester, aki összerakja gyönyörűen. Én tudtam, hogy ő megoldja, mert ő eleve fotós a Zoli, meg grafikus is, meg rengeteg képregénykiadónak dolgozik éjjel-nappal, tehát akkor rendben lesz a dizájn, és egyébként csodálatos munkát is végzett, úgyhogy őt hoztam a képletbe, és akkor még a végén Wiesler Tibi,
ja, és akkor ugye kellett egy lektor.
Egy végső lektor, aki nyelvtan zseni, hogy akkor az utolsó simításokat is egy profi megcsinálja.
Hol végződik nektek a 80-as évek? 89-ben?
89-ben.
Vagy
89-ben végződik. Tehát a rendszerváltás időszaka szerintem az egy másik, az már egy másik időszak.
Igen, így.
És hol kezdődik?
Mint ahogy szerintem 80-81-ben kezdődik a mi generációnk punkjával.
A könyv természetesen hamarabb kezdődik, igen. És egy kicsit később is zárul. De ennek megvannak ugye mindegy, a könyvből ez majd kiderül, hogy miért.
Persze, tehát azért van előzmény is van, meg persze belenyúlunk a 90-es évek végébe, beszélnek emberek, vagy a 90-es évekbe is beszélnek emberek róla, de a fókusz az 88-89.
És hát, képanyag az honnan lett? Szóval, honnan lehet előszedni 35-40-45 hát évvel ezelőtti
egyrészt fotókat? Egyrészt ugye az érintettektől, tehát az interjúalanyoktól, és akik a különböző írásokat, kis cikkeket, beszámolókat, lelkendezők kis két-három oldalas dolgaikat megcsinálták. Azon kívül archiválatoroktól találkoztunk, összejöttünk néhányan. Hát például ugye Tizi, ővel Tamás tartott a kapcsolatot, akkor ugye bejött Pióker a képbe, Nassi Ékegerből, szóval rendelkezésünkre bocsátottak rengeteg olyan fotót, ami máshol még elvileg nem jelent meg, nyilván fölrakták.
Ja, hát törekedtünk azért arra, hogy lehetőleg ne a legelcsépeltebb fotók kerüljenek bele.
Hát azért egy 70-80%-ban biztos, hogy összejön, igen, szerintem. Igen, körülbelül ez az arány, gondolom, így, hogy egyedi lesz így az illusztrációs oldal is.
A beérkező anyagok átolvasása közben kikristályosodott ez a kép, hogy egyáltalán mi volt a punk Magyarországon, meg hogyan indult, hogy kik voltak
a punk. Ki de az titok.
Ehhez kell elolvasni a könyvet?
Hát persze.
Igen.
Hát így eleve nem olyan könnyű játék ez, mert mi eleve benne voltunk, Tamás még jobban, de én is benne voltam ebbe a történetbe. De egyébként engem is értek a szerkesztés közben azért meglepetések bizonyos dolgokról. Na mindegy, ez majd, ezt tényleg hagyjuk meg.
Mindenki van egy nagy kép, hogyha valaki elolvassa, akkor lesz egy nagy kép.
Szerintem egy komoly tabló lesz, ahová igazából közben már olyan nem is tudom, hol tartottam, azt szerintem olyan 8-10 interjúnál tartottam, akkor nagyon erősen ott tartottunk, hogy azért kezdjük fölfűzni is a történetet a könyvbe, hogy áll ez össze, és akkor már kezdett kialakulni nagyjából, hogy egyfajta időrendet is tartunk, meg tematikai egységekbe is gondolkodunk, és akkor a kettőt kellett valahogy összehozni, hogy ez az időív és így a tematikus ív is.
Egyébként működjön. Ez könnyen ment?
Nem, azért ez nem, nagy katyvasz. Mint ahogy egy timeline is nagyon nagy katyvasz, egy egyértelmű időrendiséget is nehéz felállítani. Ne, vagy milyen szempontból kérdezett, hogy hát tudtuk-e, hogy mikor van pontosan, vagy hát mikor
kezdődött? Így az egésznek így a rétegzettsége szerintem azért az ott eléggé megbonyolítja tényleg így a helyzetet. Igen, akár olyan szempontból is, hogy valószínűleg a beérkező szövegeknek egy részének a minősége, az valószínűleg tök más lehetett, mint mondjuk egy előzetesen újságíró által leadott anyaga. Most gondolok például a Dragojlovics Peti féle anyagra, vagy a...
Hát
nem akarok spoilerezni, de hogy készítettetek egy Molnár Gergely interjút, kis interjút, ami azért
exkluzív.
Eléggé exkluzív.
Nagyon exkluzív. Nagyon.
Meglepő
annál
volt számomra.
Mivel tudod, hogy nem hajlandó magyarul megszólalni.
Igen,
ez egy érdekes történet volt. A Tamás talált és bepróbálkoztunk. Talált egy e-mail címet, így kezdődött, és bepróbálkozott?
Hát nem találtam, hanem az nekem megvolt, mert évekkel ezelőtt egy amerikai csávó ajánlgatta nekem, hogy ki kéne adni az annak idején Párizsban megjelent Spions hanganyagot, aminek neki megvolt a maszterja. És akkor én nagyon fáztam ettől már akkor is, mert hogy ez ugye azt nem a Barclays adta ki, valaki, aki kiadta, azt fölvásárolta a Barclays, aztán a Barclays talán fölvásárolta a Sony, vagy a Uni, vagy az EMI, tehát ugye ilyen multiszintig jutott, és én arra gondoltam egyfolytában, hogy valószínűleg ez valakinek a tulajdona egyébként, vagy a joga ez az anyag. Na és akkor lényeg, hogy a csávó így kötött össze a Molnár Gergellyel a Covid előtt, hogy Nolám, ugye hát akkor még Molnár Gergely akkor éppen, ugye mi volt? Davidov volt.
Aztán lesz Spiel, azt hiszem.
És...
Most azt hiszem Spiel. Akkor már a Spielt is meghaladtuk,
igen. Jelenleg...
Hát jelenleg Charlotte Bonaparte.
Ja, igen.
Tehát, és akkor összekötött vele, és akkor lezajlott egy ilyen e-mail, amiben a Davidov írta nekünk gyakorlatilag, hogy ó, igen, hát csináljatok vele, amit akartok, engem nem zavar, örülök, ha valaki dokumentálja. És akkor na, innen volt meg az e-mail címe, most ugye a lemeztorit befejezzem végül is, ez azért annyira megnyugtató nem volt, mert rákérdeztem akkor, hogy most valami szerződés, vagy valami, és akkor azt egy lövése nincs, hogy ő akkor aláírta valamit, vagy valaki aláírta valamit, vagy létezette bármifajta szerződés, na és akkor lényeg, hogy nekem éppen annyi elég volt, hogy engem megijesztenek, én megijedek, ettől meg is ijedtem, és akkor ebből nem lett mai napig se hanghordozó, ellenbe megvolt a Davidovnak az e-mail címe.
Ennyi. Aztán összeírtam egy vagon kérdést, ott töprengtem néhány órát, hogy mégis mit kérdezzek ma ugye tőle. Tamás azt lefordította, megoldottuk.
A legviccesebb, talán annyit azért el lehet belőle árulni, hogy amikor föltettük neki, mi is volt az a kérdés, hogy amióta elmentél, követed azt, hogy te voltál az első magyar punk, és hogy Magyarországon utána mi történt, meg minden. És akkor az ember egy kicsit harapósan válaszolta vissza, hogy nem értitek, hogy nem beszélem a nyelveteket azóta?
Franciául volt az interjú?
Nem, angolul. Tehát semmi rálátásom nincs, mivel hogy nem beszélem a nyelveteket, tudod.
De közben meg mégis a szennyhullámot megnézte. Valahogy nekem ez jött ki le az interjúból, hogy mert hiszen arra reflektál valamilyen módon. Úgyhogy...
Igen, de hogy mit val be ebből, azt nem tudhatjuk. Igen.
Persze, meg hát azért hímes tojásként bántunk vele. Tehát így is nagyon kedves volt, hogy rá lehetett venni
néhány
kérdéssel. Igen, aztán már egyébként utána meg aztán nagyon még kedvesebb, tehát már egész jó viszonyba kerültem végül is vele egyébként. Tehát azért óvatosan bántunk vele, tehát hogy nem tudni, hogy ki ez, milyen lelki állapotban van, meg minden. Nem is kérdeztünk sokat végül is. Inkább csak egy villáminterjút akartunk, hogy ha már belerakjuk a Spionsot, akkor valami aktuális cucc legyen, ne valami ezerszer látott archívanyag.
Olyanból is adtunk bele, mert elhangoznak benne esetleg olyan dolgok, amik információ szempontjából érdekesek, de sokkal izgalmasabb egy friss, így van.
De hát aztán közben ugye a Spionsnak a szerepe az igen hamar megdőlt.
Nem csak megkérdőjeleződött, nem? A dőlést
jó, még... megkérdőjeleződött. Ugye a Vörös Görények megjelenésével Hódmezővásárhelyről megdőlt elvileg, nem, hát elvileg megdőlt, nem megkérdőjelezve.
77-ben már Sex Pistols feldolgozásokat játszottak. Sex Pistols
feldolgozásokat játszott a Hódmezővásárhelyen a Vörös Görények együttes.
Az elsőbség az ugye nem csak mennyiségi kérdés, hanem minőség is, mert ugye a Spions hatása egy egészen más szintű, mint egy olyannak, aki esetleg egy helyi zenekar
volt, és játszott is néhány hangfeldolgozást,
így van. Tehát valószínűleg én azért mondom, hogy inkább csak ez egy játék, nincs is jelentősége igazából. De az a lényeg, hogy volt már egy zenekar, aki 77-ben Magyarországon Sex Pistols feldolgozásokat játszott. Ez azért szintén egy érdekes dolog, és erről is lesz anyag.
Olyan szempontból szerintem rendkívül érdekes ez a könyv, hogy egyfelől a magyar punk szintén szerintem az utóbbi években azért úgy elég szépen dokumentálva volt. Más részről viszont egy csomó dolog azért még így igazából nem volt feltérképezve, meg más oldalról nem voltak vélemények, mert annyira kevés információ került köztudatba. Ez most tényleg így idézőjelben mondom a köztudatot, hiszen itt mondjuk 1981-es, 82-es ifjúsági magazinokra lehet gondolni kb. Maximum. És akkor gondolok olyanokra, mint hogy a lavinának a története soha nem volt igazából rendesen feldolgozva, az inkubátor története nem volt feldolgozva. Ugye ezeknek az embereknek valószínűleg nagyon fontos volt, és sok szempontból egy bizonyos időszakban központi szerepet játszottak ebben a közegben. Aztán egyébként valahogy így kikerültek, vagy elsodródtak másfele, kezdtek el érvényesülni, vagy éppen nem történt velük aztán semmi, de hogy ez igazából soha nem volt rögzítve semmilyen formában.
Én azt gondolom erről, hogy két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy egy ennyire színes, szélesvásznú tabló szerintem abszolút nem történt. A másik pedig, hogy a kameraállást, a könyv kameraállását mi nem pozícionáltuk be soha valamilyen irányba, oldalra, hanem megadtuk azt a lehetőséget, úgymond a beszélőknek, hogy a saját nézőpontjukból meséljenek, és semmiféle cenzúra semmilyen irányból nem történt. Tehát itt ami a könyvbe bekerült, az mind azt szolgálja, amire ezek az emberek emlékeznek. Tehát itt nincs egy olyan fajta megközelítés, vagy olyan fajta a szerkesztő kiadói oldalról nem történt semmiféle nyomásgyakorlás, ilyen irányba, nem tudom, Tamás, ez...
Hát meg ami még szerintem lényeges, az, hogy ami még nem volt, az, hogy egy kupacban ennyi ember a saját punkját elmondhassa, akár egy interjú keretében, akár az, hogy leírja saját maga. Az ő punkja milyen volt.
Engem személy szerint érdekel, hogy az őspunkok, akikkel elindult ez a szubkultúra vagy ellenkultúra, amikor megtörtént ez a szétválás, hogy a punkokból jöttek a skinek, a neonácik, a nem tudom én milyen szélsőségesek, ezekből valamit felsejlik majd a könyvből? Tehát vannak olyan visszaemlékezések, aminél látszik ez, hogy mi volt, vagy hol volt, vagy kinél volt törésvonal?
Hát felsejlik, de azért annyira nem sejlik fel, amennyire fel kellene. vagy fel lehetett volna.
Azért elég jól eljutottunk.
Az a kevés érintett, aki ott volt akkor, amikor ez megtörtént, az vagy nem akart róla beszélni, vagy nem lehetett megkérdezni. Tehát értelemszerűleg vannak emberek, akivel az ember nem akar pofon közelbe kerülni, meg egy interjú kedvéért se. Tehát az érintetteket konkrétan, a közvetlen érintetteket nem lehetett megkérdezni. Aki meg körülöttük volt, az nem akart erről beszélni. Ezért lett az a megoldás, hogy Bartal Iván, aki dokumentálja ezt a magyar skinhead dolgot, meg minden, ő írt erről, hogy ez hogy történt, ez a szétválás.
Még egy-két dolog, de egyébként az egyik legtöbb dolgunk ezzel volt talán. Ezt nagyon akartuk, hogy benne legyen, és azért még egy-két interjúban megjelenik ez.
Nem lehetett kihagyni belőle, azokat mindenképpen sok valamilyen módon mindenképpen meg kellett említeni, meg fel kellett dolgozni.
Azt látom, hogy a CPG ügy az nem kapott akkor a hangsúlyt, hiszen az valószínűleg
Sokszor fel lett dolgozva egy szinten.
Ezért használtuk azt, amit használtuk. Tehát a beszélő interjú az nem olyan ismert dolog, mint a CPG per, vagy akármi. Az meg, hogy güző erre reflektár, az egy, hogy mondjam, tehát nem annyira szokványos CPG feldolgozás, hogy így mondjam, mint ami általában megjelent. Mert hát azért elég sok, ugye másoknak az írásában is megjelenik nagyon érdekes módon a CPG. Tehát van ott elég anyag erről. Csak nem az a hagyományos mód, hogy na akkor a CPG, és akkor a PER, meg mit tudom én.
Egyébként az, hogy egymás mellé van téve x darab interjú, az hány interjú is gyakorlatilag meg történet?
Ez körülbelül... Hát a vége hát vagy azért 30, nem fele-fele.
De vagy 30 a vége van?
Hát összesen olyan sokat. 67 interjú és írás. Talán az interjúk egy picit többségben vannak, nem?
Ugyan hát egy 30-30...
40 akár 40 interjú, is. Meg egy olyan 25-30 írás, valahogy így.
Meg vannak azért összvér dolgok is benne. Tehát van olyan, ami elindult interjúnak, elindult írásnak, aztán egy kicsit elment a egyik vagy másik irányba, és akkor van, amit meghagytunk vegyesen.
Hát igen, azért zöldágra kellett vergődni ezekkel a nem könnyű emberekkel.
Hát, igen, mert
ki kellett belőlük szedni az információt valamilyen módon, hogy az összeálljon egy valamivé.
Volt olyan, aki például
Tamás profi kútásó lett.
Mit?
Van olyan, aki utólag visszavont valamit?
Nem volt olyan. Ez olyan, aki a Dragojevics interjút lenyilatkozta x évvel ezelőtt, és utána ránézett, és egy-két dolgot átírt, mert azt mondta, hogy más a véleménye, olyan volt.
De az rá volt bízva.
Oda akartam csak kiukadni, hogy ennyi interjú, hogy egymás mellé van téve, és x darab történetet mesélni.
Nincs teljesen egymás mellé téve, mert igyekeztünk, hogy közbeszúrjunk dolgokat.
Tehát, hogy az írások meg az interjúk.
Az írások, illusztrációs oldalak, akkor különböző régi folyóiratokból kivett beszúrások, érdekes, kis csemege érdekességként is bekerült, dalszövegek, illusztrációs oldalak, tehát egy kicsit azért úgy színesítettük, hogy ne ez a daráló legyen, ne interjúkötet legyen belőle.
Vicces, hogy pont a 70-es évek végi magyar kiszáltal kiadott kiadványokban, emlékszem, az nagyot ment a neten, hogy a hat pisztoly rohadt János.
Igen, igen, hat pisztoly. Igen, ez a szó szerinti fordítás. Hát ugye ki tudott még akkor angolul.
Na tehát, hogy jellemzően ugye ez egy orál historis történet, és 30-40 vagy 40 plusz éves történetekre emlékeznek vissza emberek. Tapasztaltatok esetleg olyat, hogy ellentmondások voltak? Tehát, hogy már mondjuk rosszul emlékezett hát, valaki, vagy...
Hát
vagy
mindenki másra emlékezett.
Vagy hogy a közös emlékezet az már egy bizonyos megtörtént eseményt mondjuk máshova helyezett, és mondjuk más pedig egy másik időpontra, persze, egy másik...
Hát itt több éves tévedések.
Hiszen itt torzulnak a...
Persze. De egyébként a rosszulra arra reflektálnék, mert ugye melyik a rossz? Ki emlékszik jól? Tehát inkább azért a más, hogy Tamás mondja.
Mindenkinek a saját sztória. Igen. A saját emlékei, ugye attól függően, hogy milyen karakter, ugye van, aki szétcsapta magát 10 éven keresztül, annak kiesett 10 év az életéből. Én magam se vállalok garanciát azért, amire emlékszem, de ami nagyon érdekes volt, az például az, hogy amikor emberek föl lettek kérve, hogy írjanak, meg emlékezzenek, akkor az általános inkább az volt, hogy bazd meg, én már semmire nem emlékszem. És akkor addig lettek presszionálva, hogy emlékezzenek, különböző módon, ugye, ahogy a Misi is mondta, hogy bazd meg nem sikerült írnia semmit, akkor föltettünk ilyen vázkérdéseket, hogy akkor bazd meg válaszolt meg ezeket, és érdekes módon legnagyobb részüknek beindult egy ilyen emlékezési folyamat. És akkor utána meg, ugye hát elég gyorsan lezavartuk ezt a dolgot, mire az emberek elkezdtek emlékezni, és írtak, hogy fú, még eszembe jutott, azt meg már leadtunk a könyvet, érted? Tehát ezt gyorsabban kellett volna emlékezni.
De lehetne, bocsánat, csak a könyv alcíme az, hogy a kollektív tudatalatti felébresztése.
Így van, így van. Hát egyébként körülbelül ez zajlott, csak kicsit lassabban reagáltak az emberek, meg minden, és mi leszívtuk az információ javát, de mire rálelkesedtek volna igazából, és beindult volna nekik a mondani való, addigra mi már elkészültünk meg.
De egyébként
is limitáltuk az oldalszámot, mert a végén már volt olyan pont, amikor azt hittük, hogy 600 oldal lesz, és az, én ott már nagyon megijedtem.
Igen, azért volt olyan, amikor Tamás azért szól, hogy figyelj, megkaptam ezt az interjút, és Word oldalban 35, abban nem lehet egy 60 oldalas, egy 400 oldalas könyvből csak egy valami, na akkor nekilátunk, és akkor naponta beszámolt, hogy már sikerült 5-10 oldalt kiúzni, és a Zsuzsával nagyon erősen dolgozunk, de még ezt nem kaphatod meg, mert erre meghalsz, ha még ezt megkapod, ez még olyan állapotban van. És akkor eltelt egy 4-5 nap, és akkor megkaptam azt a 8-10 oldalt, ami maradt, vagy csak 5, de az viszont tömény, arról szól, az érdekesen hangzik, izgalmasan, információ, hangulat egyaránt benne van, és akkor azzal már lehetett dolgozni.
Én nekem egyébként, ami a legpozitívabb, így végül is a felépítés tekintve, az, hogy a budapesti vízfejet ilyen spirálszerűen gyakorlatilag kibővítettük az egész Kárpát-medencére, tehát lett Budapesten kívül, ugye volt persze Szeged, volt Győr, volt, aztán lett egy Szombathely, lett egy Esztergom, aztán ugye Eger, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Hódmezővásárhely, Vajdaság, akkor lett ugye Erdély, aztán lett a Csallóköz, tehát így gyakorlatilag teljesen szépen kibővült az egész.
Volt olyan, aki nem vállalta?
És képzeld el, hogy nem volt olyan, aki nem vállalta.
Azt kell.
Durva volt kipréselni belőlük.
Abba sok melód volt.
Abba sok meló volt, de kemény kényszerítések mentek, lelki presszionálás és gyötrés heteken keresztül, de olyan, aki konkrétan nem vállalta, olyan senki nem volt. Ami azért érdekes, mert sokfajta ember lett fölkérve, és nem feltétlenül olyanok, akik mind ugyanazon a platformon vannak, mint mi.
Ebben az lehet a barom érdekes, illetőleg. Hogy úgy végeztetek egy kultúrantropológiai kutatást, hogy kortársak, tehát hogy akik megélték, hogy egyszer egy történészi feladat, hogy a múltat feldolgozni, valahogy dokumentálni, ugyanakkor ez nem egy ilyen történelemkönyvbeli múlt, hanem a saját életetek része, a szocializációtok alapja.
Benne, igen, éppen ez az érdekes benne, hogy nem szakírók írták, hanem mi magunk.
Hát egy kicsit a saját biográfiánk is ez az egész, tehát gyakorlatilag egy kicsit a saját biográfiánkat kibővítettük minden más érintettével együtt, hogy lett egy ilyen közös biográfia, mert ugye mi is benne voltunk ebbe az érába, ebbe a korszakba. Hát egyébként ugye az előbb itt a presszionálást mondta Tamás, ugye a szerepek persze változtak és kitágultak jobbra-balra, de a Tamás feladat elsőben ugye az egészet átlátni, összeszervezni, mindenkiből kipréselni, amit csak lehetett. Én meg ugye judoztam a szövegekkel, tehát ez volt a két fő sarokpont az egész, tehát így gördült előre a kettő, nagyjából hónapokig napi telefon. Tehát szerintem körülbelül ilyen, nem tudom, 3 éves telefonóra beletpésőve 3 hónapba, szóval ilyen, volt olyan naponta egy-két óra is akár, hogy egyeztettünk folyamatosan, hol tartunk, mi a következő lépés. Ez egy elkezdett.
Igen, de muszáj is volt, mert egyébként amikor elkezdesz egy ilyen témát boncolgatni, tehát ezt tényleg 10 évig csinálhattuk volna.
Gyakorlatilag ott tartottunk, hanem ez a klasszikus, hogy ugye mi a legnagyobb barátja az újságírónak? A határidő. Bármennyire gyűlöli, amiatt lesz kész valami. Úgyhogy ki kellett tűzzük, hogy idén ennek meg kell jelennie. Volt egy-két pont, amikor egy kicsit elkezdtünk megzetni, voltak mély pontok, ezt kikerülhetetlen.
Ja, például amikor szóba került, hogy jó, hát akkor neki láttunk a második részének is már most. És, mert hogy először a 600 oldal, 500 oldal, 300-ba gondolkodtunk. Aztán ment fölfele, a végén már 500, már 600, na hát akkor csináljuk a második részre, két részre csináljuk, és akkor mondtam, hogy na nem.
És akkor idén jövő,
határidő van, hát egy limitált oldalszám, kész.
De még volt olyan pont, emlékszem, amikor még az egykönyv is azt hittük, hogy így lehet, hogy mégis lerakjuk ezt a terhet, és kicsit átcsúszunk jövő év elejére, és akkor nem baj, lesz egy ilyen koratavaszi megjelenés. De aztán Tamás gondolom észbe kapott, akkor a gyeplőt megint visszahúzta, akkor jött, hogy nem, engem is újra hát elkapott,
el lehet,
hogy nem.
Mint a rétes húzni, akármeddig értelmes, hogy utolsó pillanatig még, na még X legyen benne, Y-nal, ú, még fú.
És ilyenkor mi történik? Az első kommentek rögtön, na ez benne van, ez így. Utána, tehát az abban az pillanatban az ember jól megfontolt. Ja, hát Korbácsa kapja a nyakába, hogy ki nincs benne.
Én ugye nem követem így, legalábbis a neten nem követem a kommenteket, de ami hozzám eljutott, abból, amit kiemelnék, és innen is üdvözlöm Barangót, aki közölte, hogy hát azért kus lehetne benne több. Ő mindezt közölte úgy, hogy gyakorlatilag senki nem tudja, hogy mi van a könyvben.
És több kus anyag van benne egyébként, nem is csak egy cikknyi. Szóval...
Jó, legalább 10 oldal szerintem.
Igen, tehát anyag, plusz interjú zenésztől.
Hogy úgy hiányolta a kus munkásságát, hogy gyakorlatilag én nem tudom, hogy honnan, nem is nem tudhatja. Tehát nem tudhatja, hogy mi van a könyvben róla.
De amire ezt ő megírta, addigra kiderült, hogy az már legalább egy egyhetes információ. Tehát valaki már sugat neki kb. 10 nappal hamarabb, így nem létező információ, szóval egész... Sőt, volt egy olyan pont, most ugye ezt úgy kell kezelni, hogy ugye a munkának még hátra volt körülbelül az utolsó ötöde, konkrétan benne voltunk a könyvbe, még én is, mindenki, de már ugye elkezdődött, mert ugye a marketingnek közben el kellett kezdődnie, hiszen ezt le fogjuk zárni X héten belül, és ki fogjuk adni decemberbe, tehát itt már elkezdődött ugye november elején nagyjából a marketing. Úgyhogy még bőven benne voltunk. És már elkezdtük az első kommentek szállingózni, amit én elkezdtem megzuhanni.
Az első volt, hogy mikor a címet, mikor a cím kiderült. Na, a kommunisták majd megmondják, hogy mi az a magyar pank.
Mi a frank, a magyar pank, akkor... És akkor én a Tamás, én ugye odaszaladtam gyorsan ugye a Tamáshoz, hogy bratyó, figyelj, ez így nem lesz jó, én rosszul vagyok, de mit csináljak? Én válaszoljak, nem azt mondjam. Nem, és akkor Tamás érted, hogy semmire nem válaszolunk, az a legjobb üzletpolitika, amit el tudunk képzelni, túl kell éljük ezeket a dolgokat, és dolgoznunk kell tovább, és bármire válaszolunk, akkor ugye úgy elkavarodunk ebbe a történetbe, hogy az, a lelki állapotunk, a fizika állapotunk, a munka, tempó, minden megtorpan.
Elviszi a fókuszt.
Elviszi mindenről, így van.
Hát és akkor... másrészt meg azért ez a, mindenki tudja, hogy ez a magyar punkszintér, de hát nem csak a magyar punkszintér, hanem általában ez az ország ilyen pletyka és rossz indulat szintjén lélekülő tud lenni.
Ja, nem szabad szerintem egyik ilyen csoportban, és Facebook csoportban sem részt venni.
Nem,
ja, én nem is vagyok benne.
Következetesen.
Én vagyok nem. Még, aki amatőr a történetben, és én még több csoportban benne vagyok.
Posztolgatsz is.
Nem, azt már nem szeretem videókat. Csinálni, mert az halálos. Tehát abban gyakorlatilag meg lehet halni kétszer naponta. Nem.
Hát visszatérve már... a marketingre, hogy kinek volt az ötlete a borító. Mikor én megláttam, akkor írtam is a Tamásnak privátba, szerintem ez az elmúlt 3 év legzseniálisabb könyvborítója, függetlenül a tartalomtól, mert elsőre bejött, és erre is például jöttek a kommentek, hogy hú, a Kádár, meg a kommunista. Nem is értették, de hogy honnan, kinek volt az ötlete.
Mutatom.
A borító.
Nekem ez valahogy evidencia volt.
Te mi is ezt elmondtad borító. A grafikusnak, és akkor ő megcsinálta?
Igen.
Konkrétan.
Igen.
Csak a hallgatóknak mondjuk, hogy ezek a régi pólók, második Erzsébet, mögötte a brit
klasszikus szexlógyózós.
Van egy ideológiai magyarázata egyébként, az az ideológiai magyarázata, hogy egészen érdekes módon a 80-as években, de nem csak a 80-as években, de a 80-as években egy magyar punk az angolul zajlott. Tehát, hogy meg annyi zenekar halandzsázott angolul, mikor számokat dolgoztak föl, és a Sex Pistolstól a Ramonsig mindenki halandzsázott, a Jackie-ken sose láttál olyat fölírva, hogy rohadt rendőrség.
Fuck
vagy
police,
mit tudom én.
Ennyi.
Mit tudom én, gyűlölöm a Pink Floydot. Mindenhol ezek a punk szlogenek, ez még a legnemzetibb, elkötelezettebb magyar punkon is angolul szerepel, egyébként talán a mai napig. Tehát a mai napig nem emlékszem, hogy láttam volna olyat, hogy mit tudom én, bazd meg a rendőrséget, érted?
Vagy kurva anyád, Kádár János.
Igen, és akkor tehát ez az angol zászló az ilyen szempontból nekem evidencia volt. Hát ugye királynő meg csak nem maradhat benne Kádár János, meg hát arról polemizáltunk, hogy akkor most Kádár János legyen esetleg, vagy legyen Losonczy Pál.
Sőt, ugye a régi címer is, fölmerült,
a régi címer.
És ki is próbáltunk, a grafikusunk megcsinálta.
És a bordbúzát békességet, az pedig, hát itt Misi nem értett velem egyet, de én azt gondolom, hogy aki abban a korszakban nőtt föl, a 80-as években bármifajta renitens fiatal volt, nem feltétlenül punk, hanem bármi, az mindenki tudja, hogy a bordbúzát békességet pont az mit jelent. Bár Misi ezt megkérdőjelezi, de hát lehet, hogy Debrecenben nem így volt. Budapestiek, tehát az, hogy
borbúzát... És legyintett közben, figyeltél.
Borbúzát, békességet, leszarjuk a rendőrséget, ez a Fradi tábortól a pankokig, mindenhol. Tehát ezzel azonosult, ezt tudta az ember. Ez egy ilyen, hogy mondjam, tehát, hogy...
Ez most a vízfejűségről van szó, csak mondom is, ez lesz kommentárom. Pont akkor megragadom ezt a részt, hogy ugye az az érdekesebb a történetben, hogy ez is nagyon jó kijön az interjú, főleg az interjúkból, hogy a 80-asek első felében még nem volt átjárás, nem volt túl erős átjárás, nagyon kevés kapcsolódás volt a főváros és a vidék között. Ez a 80-asek közepe körül ilyen 85-86-ban kezdődött az el, hogy a zenekarok már játszottak jobbra-balra, budapestiek
hát
lementek nem vidékre.
Így van. 87-ben kezdtünk.
Na, tehát ennyire, és akkor még a vidékiek punkzenekarokról kevésbé tudtak, ugye a fővárosiak és vice versa, illetve hát legalábbis ebbe az irányba, hogy a vidékről Budapest, az biztosan. És utána a második felében indult be egy kicsit az áramlás, hogy elkezdtek az emberek. Ezek a zenekarok túlnézni,
utazgatni. És akkor azt akarod mondani, hogy a bordbúzát békességet szlogán akkor begyűrűzhetett Debrecenbe, Budapestről?
Nem, vagy? Ezt akartam mondani, csak hogy amikor ezek a dolgok történtek a fővárosban, akkor egy csomó minden a kazettákon kívül, ahol 20 másolatban a Kretensztől akár még CPG-ig, azok ugye nem jöttek úgy át. Nem, mindenkinek meg kicsit ilyen sejtszerűen megvoltak ezek a különböző országban ezek a kis szinterek, amik el voltak a maguk egy-két-három zenekaraival, punk zenekaraival, Debrecenben egy hivatalos, vagy egy olyan volt, aki tényleg koncertezett is, még nekem is volt punk zenekarom, Trombózis néven, de soha nem lépett föl. Aztán már utána mondták is, hogy téged kirúgunk, mert állandóan szólózol, nem leszel jó dobosnak, mert nem tartod az ütemet. De szóval, hogy ilyen vicces dolgok történtek, de hogy mindenkinek megvolt még a saját kis szintere. Nem volt átjárás, ez majd később jött el. Tehát bizonyos dolgok nyilvánvalóan nem jöttek úgy át mondjuk Debrecenbe, hogy mi történt Budapesten 82-ben, 81-ben, 83-ban, a mindennapokban, az utcai életben, a klubokban, a koncertek közben. Én már utazgattam, tehát én már jöttem föl Budapesti és koncertekre, voltak kapcsolatok, zenéket csereberéltünk, tehát, de ez volt,
de te,
ez volt a kevesebb.
De te a kisebbséghez tartoztam.
Én a kisebbséghez tartoztam, így van. Meg voltak már akkor a kapcsolataim, 80-esek második felére már volt egy kapcsolati, mire például a fanzint csináltam, a mélyvágást, addigra már voltak kapcsolataim. Nekem főleg a punkban a Nünüékkel, Mándiékkal és az ő köreivel, ők. Szóval ez körülbelül így történt, úgyhogy bizonyos dolgok, amit Tamás mond, nem feltétlen látszottak, meg nem feltétlen jöttek át bizonyos szlogenek, bizonyos kialakuló trendek, bizonyos nézőpontok.
Ezek én azért gyanítom, hogy azért Debrecenben a foci szurkolók ugyanúgy kiabálták meccsen. Azt,
én soha nem jártam
békességet meg.
Futball meccsen.
Na mindegy, hát ezt most már nem fogjuk megfejteni visszamenőleg, hogy
így van.
Az emberek hány százaléka tudja ezt, vagy hány százaléka nem tudja.
Na és még ugye annyi a poén a borítósz, ugye természetesen az angol zászló azért a magyar trikolor színeit kapta, tehát ez a ugye a vizuális poén része.
Ami hát szerint... az alcím, illetve nem az alcím, hanem From the 80s, Here is the Rest of Your Life, ez az én alcímem lett volna, amit megvétóztak. ezért jelvénybe került, nem a alcím lett belőle.
De attól az még alcím,
de csak én egy nekem ez nagyon került. Fontos, mert hogy én kb. Ez a, ennyi a kötődésem a 80-as évekhez, tehát úgy, hogy az interjú vagy a beszélgetés elején elmondtad Balázs, tehát heróton van ettől a témától. Nem is emlékszem rá vissza szívesen igazán arra az időszakra, tehát nem romantizálom a 80-as éveket. Most tehát az archivátori meg a dokumentátori munka az más, ahogy na, hát azért hozzááll az ember.
A te beszámolód nagyon, nagyon lelkes hangvételű lett ezzel együtt mégis, amit megírtál. Az nyilván egész valahogy ilyen életre kelt, szóval.
Nyilván amikor elmélyed az ember ezekben a történetekben, akkor valamilyen szinten azért újraéli.
Hát meg annyit piszkált szerintem másokat, hogy utána saját magára is visszajött ez az energia.
Hát attól függetlenül, tehát persze, hogy nekem is volt egy életem a 80-as években, csak azt akarom mondani, hogy abban reménykedek, azt gondolom, és azt hiszem, hogy utána azóta a mai napig sokkal érdekesebb és ingerdúsabb volt az életem, mint a 80-as években. Persze, hogy akkor is a lehetőségekhez képest az ember megpróbált elkaristolni, meg megpróbált érdekes dolgokat csinálni úgy, ahogy tudott. De nem romantizálom, hogy fú, az én fiatalságom az volt a legérdekesebb időszak, aztán azóta semmi nem történt.
Tehát, majd mások megteszik egyébként.
Mások megkiderül. Igen, mások megteszik. Tehát ez nem tudok lenni.
Persze, de ez egy olyan dolog, hogy ez a könyv egy szöveggyűjtemény, ami így hozzá igen, tud tenni és árnyalni tudja a képeket, de nyilván 20 év múlva valószínűleg pár momentumra fognak emlékezni erről az időszakra az emberek, hogy mit tudom én, nyilván a CPG-párra fognak leginkább emlékezni, hiszen az, ami kiugrik ebből az időszakból. De hát, hogy...
Te most már itt van a mi könyvünk.
Egyébként, ami számomra nagyon érdekes volt, és ahogy így elkezdett így kirajzolódni a sztorikból, hogy maga az egész magyar punknak a kialakulása, hogy például, hogy hogyan folyt át különböző embereknek a története így a csöves világból a punkba, és hogy a franciának a történetet az többen feldolgozták, pont a Szent Hullámban ott elég szépen elmondja, szerintem a Béla. Volt régen egy dokumentumfilm, amit a Béri Vész László talán, és a Kőbányai János volt az interjú készítő, ahol ilyen csöves csávók mesélnek arról, hogy mi történt, és akkor egyébként volt még egy dokumentumfilm, és az nem régen megkaptam a videót hanggal, ahol a Rottens játszik, azt hiszem a második koncertjén, igenis ott túrálsz 15 évesen, igen, ott játszol.
És ott, a Dembiszki utcában azt a Kőbányai akkor fölvette, az le is ment a tévébe annak idején, a magyar tévébe, de aztán én sose láttam.
Akkor megmutatom.
De ugye azt, én azt sose láttam azt a felvételt, de viszont látta anyám.
Oh.
Mert bemutatták akkor 82-ben valami délután ilyen ifjúság elrettentő műsorban a magyar tévén, és akkor anyám meglátta azt a videót, és akkor úgy elrémült az én tevékenységemtől, hogy Trottel koncertre 2006-ba jött el utána egyszer.
Elég nagy volt a lauf.
Igen. De akkor már azért egy megszerítő Trottel lett.
Még akkor már megszerítő.
Azt már elbírtak.
Érdekes pedig, hogy még beszéltünk is, hogy ezt a kőbányai felvételt elő kéne ásni valahonnan.
De akkor most megtaláltuk, Balázs majd prezentálja.
Na, ez az látod, hogyha tovább keresgéltünk volna, sokkal több mindent találtunk volna.
Majd akkor a 17. bővített
kiadást. Akkor már a 600 oldalnál tartanánk.
Igen.
És akkor az nem jött volna még ki decemberre, az biztosan.
Te is jól emlékszem, hogy abban Kilián is nyilatkozik, meg, mert nekem annyi az emlékem, hogy ott a koncerten kívül interjúkat csinált a Kőbányai mindenféle emberrel, és emlékszem, hogy például a Kilián Jancsival is csinált.
Lehetséges, de ez csak egy részlet belőle.
Ja, ez csak egy koncert részlet?
Aha, és meg a francia beszél. Aha. Körülbelül ennyi van meg belőle, lehet, hogy van egy teljes verzió valahol, valakinek.
És az a koncert részlet, mikor megette a poharat?
Az nem mutatja.
De poharat megette.
Az csak az interjúban meséli, hogy megette az üvegpoharát.
Akkor ezt
a koncert, hogy később, tehát a Szegnullámosban.
Koncert után.
Aztán akkor én is punk vagyok, én is ettem már poharat. Egyszer nekem még apám mutatta, hogy kell csinálni, és én is kipróbáltam.
Szia családi tradíció.
Igen, ennek van is punk. Ennek van, hát persze. Sőt, az első, azt is meg, az első hidegröncs felállásban őt vettem rá, hogy hajtsa a kukoricamorzsot basszus alapnak, és nagypapám Kovács Mőbe kloffoltam a vasakat, és erről felvételeket csináltam a 80-asek elején, tehát ez az első hidegroncs.
Hát akkor lehet, hogy édesapád a legöregebb magyar punk.
Így van.
Azt hiszem, hogy a francia azért nem rendelkezett ezzel az apád tudásával pohár.
Igen, apám nagyon profinálva ezt a technikáját.
Folyt a szájából a vér.
Én konkrétan üveglisztét tudtam morzsolni és lenyelni.
És nem vérzett a szár?
Nem.
Na, apám hát a technikát megmutatta. Az vérzett rendesen, tehát ő ezt nem tudta.
A francia az punk módon csinálta, a Misi meg úgy, mint hogyha egy cirkuszban egy bóc.
Így van.
Nem, csak nem térek magamhoz. Kiderült, tömény vagyunk, körbe
témáknál vagyunk, igen.
A pohár edés.
Én egyébként sajnálom is, hogy nincs meg az a felvétel, mert érdekes lenne visszahallgatni az ősidegroncsot.
Sajnálod, hogy nem tettél először poharat, mert akkor a magyar punkra miért impaktod még ennél is nagyobb lett volna.
Még így van, de nem ez az elsőbség, tudod, ez mennyiségkérdésnek tartom, akkor engem nem érdekel.
Az lett volna a szállóig, hogy tudod, társaságokat tudjátok, ki evett először üvegpoharat a Rácz Misi Debrecenben.
Egyébként lehet, hogy én már 79 vettem, nem tudni. Nem emlékszem, a 70-esek az inkább a beatzenével telt nálam otthon.
Az az érdekes egyébként, hogy a saját baráti körömben mondjuk a Nassi, a Juhász Misi sokan mesélték azt, hogy ők hallgatták a hagyományos rockzenéket, mit tudom én, 76, 77, 78-ban, és amikor találkoztak a Pistolszal, vagy a Clash-sel, vagy valamelyik nagy kultikus punkzenekarral, akkor onnantól mindegyik azt mondta, hogy mintha egy ilyen vágás lett volna az életében, hogy hazaérkeztem, és onnantól is soha többet nem hallgatott Led Zeppelint, meg nem tudom én miket, hogy ennek a generációnak, én így próbáltam megmagyarázni ezt, hogy a háború vége környékén születtek a szüleik, akik már máshogy nőttek föl, mint a nagyszüleik, és ez a nem tudom én 62-68 közötti generációnál a punk az egy ilyen villámcsapás volt, és hogy az, amit előtte gyűjtött lemezeket, újságkivágás, nem tudom én micsoda, hogy bejött egy Bravo Bécsből, és kirakta a falra, nem tudom én kit, az mind eltűnt, és az egészet betöltötte a punk, és ez pont ez a mostani, nem tudom én, az 55-57-58 évesek között többen is mesélték ezt, hogy ez egy ilyen tényleg egy ilyen high voltage volt.
Persze, és egy ilyen revelációt volt.
Így
konkrétan.
Van. Hát így felébred is. Nekem a metalból megmaradt, ugye én 80-ban hallgattam metalt, 80-81-ben, de a Motorhead megmaradt, de a többi nem nagyon. Én hamarabb hallottam mondjuk Plasmatics-et, mint Sex Pistols, de akkor végem is lett, hogy na akkor úgy új életre ébredtem. Ez ilyen erős élmény volt.
Ez érdekes, hogy a Motorhead az...
Micsoda sodrás, micsoda gyorsaság, tudod. Aztán kurva lassú zenék voltak egyébként a hardcore-hoz képest.
Vagy... Figyelj, de mivel én Plasmatics-el kezdtem, nekem rögtön meg volt. Én például a debreceni Káoszban, és ott voltam a leghíresebb egyetlen valódi Káosznak a demo felvételében, ami úgy történt, mint nálad, mikor a Pszichó pont, úgyhogy az énekes üvöltözött a magnóba, és a másik szobába játszott a zenekar, hogy hallani lehessen majd a demón az éneksávot is, és a végén megkérdeztem tőlük ott szerényen, mint hallgatóság, hogy valami gyorsabb számotok nincs? Nincs, mert olyan jól még nem tudunk zenélni. Én meg ugye Plasmatics, Exploited, meg Dead Kennedys-szel kezdtem az egészet nagyjából, és utána jött a 70-es punk, én azért a gyors zenéket nagyon kultiváltam. De nem volt gyors számuk, úgyhogy akkor én úgy is voltam vele, hogy mikor például annak volt a következménye, hogy amikor punkzenekart akartunk csinálni, akkor én már rájöttem, hogy nekem nem fog menni, mert mindenki ezt a középtempós unalmat erőlteti, úgyhogy inkább én visszatérek, az apámmal elkezdett volna arra az industriára, úgyhogy nekem már nem ment a lassú zene.
Maradt a kukoricadaráló.
Maradt a kukoricadaráló. Morzsoló.
Morzsoló, bocsánat.
Ez egy nagy öntött vas szerkezet egyébként, elképesztő hangja van.
Mik a várakozásaitok? Így az alapján, hogy igaziból a leendő olvasók nem sokat tudnak a könyv belbecséről, milyen érdeklődés van? Például a média érdeklődött?
Igen, hát most már a Blikkig meg a Petőfi TV-ig jutunk.
És ugye,
ami elég furcsa, igen, egyébként.
De hát ez ilyen.
Hogy a punk, mint jó, az ellenkultúra bekerül a mainstreambe.
Is ki vagy állítva.
Na jó, ezt hagyjuk ezt.
Én szelfiztem is, a György Zolival mi jártunk ott, és szelfiztünk, hogy legyen azért egy közös fotó, legalább ebben a formában a másikat.
Az, hogy én ott ki vagyok állítva, az semmi más nem bizonyít, csak azt, hogy gyakorlatilag semmit nem kell tenned az életbe. Ahhoz, hogy egyről a kettőre jussál, csak jókor kell jó helyen lenni, vagy véletlenül kell jó helyen lenni.
Meg azért kell egy kis agilitás
fotó,
is.
Ugye a történet. Véletlen fotó kapcsán belekerültem már lexikonba, mindenhol.
Utazó kiállítás.
De nézd meg, hogy volt abban az időben, mondok valamit, 872 darab magyar punkzenész, és te voltál az, igen.
Azért, mert nálam éppen akkor volt egy gitár, amikor ez a fotózás történt, mert mi véletlenül kerültünk oda, és pont zenélni mentünk.
Ja, és annyit hozzá kell tenni, csak hogy a kedves hallgatók nem tudják, hogy Tamás élete első koncertjére ment. Tehát úgy került be a rock történelem vizuális archívumába, hogy még nem állt színpadon,
mint zenész. Meg a rock lexikonba is, igen.
Azóta már hány koncerted volt vajon életedben?
Nem tudom, biztos sok, 1500-2000 körül biztos volt. Nem
és azóta legelső. És a legelső előtt. Tehát a legelső előtt már megszerezte a világhírt, és utána azóta csak próbálj utolérni ugyanazt.
Megszereztem a világhírt, de azért elírták a nevemet, mert ugye abban a 82-es kikicsoda a magyar rockban, én mint Rupanov Tamás szerepelek. Szóval az az érdekes, hogy ahhoz képest, hogy senki nem tudja, hogy mi ez a könyv, ahhoz képest azért elég nagy az érdeklődés. De az érdeklődés, meg a vélemények is, ugye? Tehát mi van benne, meg milyen az egész, meg minden.
De megnézed, azért Magyarországon nem sok publikálás volt ebből a témakörben nyilvánosan. Tehát én a Bucónak emlékszem, amit úgy reklámozott, hogy a punk, magyar punk története, és igaziból egy szubjektív visszaemlékezés, ha a költői túlzásokba akarok esni, akkor azt mondom, hogy szép irodalom közeli.
De az nem egy regény is, tehát nem titkoltan regény.
De nem a magyar punk története, hanem a Bucó hogy élte meg ezt, az ő szubjektumban.
Az ennek is készült, valójában, így van. Tehát az,
csak mondom, hogy úgy reklámozta, hogy a magyar punk története.
Na, az része a poénnak, tehát ez egy regény, igazából ez egy irodalomnak íródott.
Minden esetre egy-egy szubkultúrának mindig fontos, amikor megjelenik egyfajta, valami fajta dokumentációja.
Tehát, hogy ez ilyen összetartozás élményt ad. Mondjuk ugye nemrég volt ez a megyfás bulinak az évfordulója.
40 éves évfordulója.
Hogy ott összegyűlt annyi ember, 10-szer annyi ember gyűlt össze legalább, mint amennyi befért volna a Megyfa utcába valóságban.
Az ember benne van ebbe a szubkultúrába, akkor úgy érzi, mint hogyha, mit tudom én, egy atomrobbanás történne egy ilyen koncert vagy egy megjelenés kapcsán, de hát tehát azért például egy receptkönyvvel nem konkurálhatunk.
Hát azzal semmi és senki nagyjából, úgyhogy nincs az az irodalom vagy történelmi munka,
tehát amikor azt mondjuk, hogy nagy az érdeklődés, meg minden, akkor mindig persze egy szubkultúrán belül maradva kell ezt érteni, tehát ez pár száz ember, meg mit tudom én. Tehát...
Én még azt gondolom ezzel együtt, hogy mivel ez egy úgymond romlandó portéka, itt azért esélye van annak, hogy még ez egy szinten eljut további olvasókhoz, érdeklődőkhöz is, akiket kultúrtörténet, zenetörténet, egy adott korszak érdekel, már része ugyanúgy az egész kultúrtörténetnek ez az egész, és én azt gondolom, hogy ennek még egyfajta utóélete is van.
Hát olyan szempontból biztos, tehát ha mondjuk történettudományi szempontból nézzük a dolgot, hogy ez a szubkultúra jelenleg azért relatíve jól fel van térképezve, talán ennél többet biztos lehet még így hozzáadni, de ugye az összességében a nagy képhez már
hát még annyit lehet, nem, így van.
Már nem igen. Tud hozzátenni, de lehet, hogy 20 év múlva már olyan újabb szempontok jönnek a képbe, amik jelenleg most nincsenek meg, vagy olyan források igen. Kerülnek esetleg elő, ami mondjuk a további kutatásokat esetleg valamilyen szinten befolyásolhatják.
Hát ha érdekel, ez bárkit 20 év múlva.
Tegyük
ugye
fel.
Még annyira
tehát ugye a szempontból ez egy fontos.
Nem látjuk teljesen ezeket a revival köröket, mert már ugye azt látja mindenki, aki egy adott életkorban benne van, hogy azért ezek a különböző korszakok, meg szubkultúrák, meg mindenek, mit tudom én, x évente újra előjönnek, az a generáció újra átéli, és ez akár a, tehát a szubkultúrától kezdve a mainstreaming mindenhol, mindenhogy így megy a revival-lel. Tehát a 90-es évek commerce mainstreamje ugyanúgy átél manapság egy revival-t, mint ahogy néhány éve ez a 80-as évek magyar punk is egy olyan hype-ot kapott, hogy én nem is értem évek óta. Mikor elkezdődött, akkor csak néztem, hogy mi ez, hogy mindenki erről akar írni, mi a szar találnak ebbe ennyi érdekeset, érted? Tehát, hogy, és ez ugye a Covid előtt már elkezdődött, és a mai napig tart, és a Partizántól kezdve gyakorlatilag csak amit én tudok, a svájci tévé, az osztrák tévé, a német rádió, tehát olyan mindenki foglalkozott ezzel.
Hát a franciák.
Hát vagy éppen az, hogy mondjuk filmekben milyen is beleszőtték hát valamilyen szinten a magyar punk.
Na de az 83-ban volt, én most én a Revival részéről beszélek, mostan, ami jelen időben zajlik.
Én a Revival-ről annyit hozzátennék, hogy 40 éve járok fesztiválokra meg bulikba, és az egyetlen olyan szubkultúra, amelyik permanensen jelen volt, az a punk. Tehát, hogy a metálosoknál volt a 90-es években hullám, utána leült. A bluesisták a 90-es években elindult, aztán leült.
Is, a punkok azok mindig voltak. A hippie mozgalom is folyamatosan van.
Szerintem
különböző nem. Formákat
ölt. Hát ez az, hogy új formákat ölt. Tehát ezek már mindig reinkarnációk általában azért.
A punknál meg valahogy egyszerűen azt látom, hogy ez a surranó, műbőrcseki, olajfesték, feliratok, taraj, nem tudom én mi, ez... ugyanazt a generációt, nem tudom, 15-25 év közöttieket, de ez 80 óta folyamatosan van utánpótlása. És ez a Kazincbarcika melletti 300 fős kistelepüléstől a fővárosig működik.
De hát rockerek is, meg metalisták is ugyanígy vannak mindig.
Van, metalisták
hippik vannak is ugyanígy hullámat. Vannak mindig. Az 50-es évek rockabilijét nem látom, de hát az is van.
De komoly szintér van fesztiválokkal Amerikában.
Igen,
tehát hogy évente. Szóval persze minden, ami, kicsit ez olyan, hogy ami egyszer megszületett, az már nem hal meg, tehát az mindig tovább él is. De hát ezt beszéltük is, hogyha ezt a dolgot tovább lehet még gondolni bármikor is, és ha már egy későbbi korszaknak mondjuk a punkját feldolgozni, ahhoz azért már például nekünk Tamásnak szükségünk lenne még olyan arcokra, akik viszont benne voltak, és tudják, hogy kiket kell kérdezni, kiket kell megszólítani, mert szigorúan abban már úgy nem voltunk benne, mint ami a 80-esek vagy a 90-esek
elején. Hát igen, jobb mondva, illetve én benne voltam, csak nem Magyarországon.
Na igen, na. Tehát azt mondom, hogy ha ilyen, például egy következő évtizedekre, Már szükség lenne olyanra, vagy egy olyannak kell megcsinálni, vagy ha akár mit csinálnánk meg, akkor már szükség lenne stábbővítésre hozzá.
Egy fiatalabb külön... generáció.
Igen, aki ott volt, és mondom, aki tudja, hogy kit kell megkeresni és megszólítani hozzá. Tehát az már megint egy külön dolog. Még nem lett, ilyen módon például még nem lett feldolgozva a 80-asek magyar undergroundja sem. Illetve az is már sokkal inkább, mint a punk, jóval inkább, de más szinten, és az is sokkal inkább szétszórva egyes dolgokra, és nem egy ilyen közös tablóba
behelyezve. Most írja valaki, nem? Mint hogyha valaki mondta volna, hogy ír valaki egy valamit az alter szintérről.
De egyébként még, és még várhatók ugye további feldolgozások, ugye benne lesz majd ennyit elszpoilerezhetek, Izsák Attila, aki szintén egy nagy gyűjtő archivátor, és jelen volt az egész 80-asekben, és még nálunk is talán jobban, ő szinte minden koncertre elment. Ő is tervezi feldolgozni a saját gyűjteményét például, kiadni majd valamilyen formában. Szóval még várhatók azért egyébként ilyenek. Nyilván annak is lesznek speciális nézőpontjai, fókuszpontjai, majd meglátjuk.
És ha már a csináld magad, hogy lesz például a terjesztés? Bemegyek a elbetűs nagy könyv
házákba. Igen, de akkor kimégy a hátsó ajtón, vagy ugyanúgy kisétálsz, és akkor elmégy egy olyan helyre, ahol a kiadónak, a Trottel Booknak a átvevő pontjáig. Ez így oldható meg legegyszerűbben talán. Vagy így oldható meg manuálisan, analóg módon, vagy pedig a trottel.hu-n megrendeled.
Tehát, hogy a könyvet ne keresd a könyvesboltokba.
Keresheted,
leginkább azért ne keresd, mert egyszerűen mai viszonyok között ilyen példányszámokkal kigazdálkodhatatlan. egy-egy kiadás, mint ahogy a lemez kiadás is kigazdálkodhatatlan úgy, hogy legyártasz pár száz lemezt, és utána a nagy keren keresztül adod el, és kapsz érte mínusz 30-40%-ot, a könyvnél ugyanez van, csak még rosszabb az arány.
De csak hogy a hallgatók tudják, 55%-ot kér egy könyvterjesztő azért.
Így van, már
azért.
Több mint 50-et, így van.
Tehát ez helyből földbeállás, hogyha ha így csinálja az ember. Úgyhogy egyenlőre csak direkt módon lehet megrendelni.
És de hol lehet eszközölni a megrendelést?
Hát a www.trotter.hu oldalon.
Mennyibe fog kerülni a könyv?
Hát már kerül is, tehát ugye az előrendelés az már egy hónapja zajlik, 6500 forint.
Hát akkor olvassatok Trottelbookot, rakjátok a karácsony felé, és csókoljátok meg ti is az angyalkát. Sziasztok!
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 Sziasztok! Majdnem azt hittem, hogy azt mondtad, hogy csókoljátok meg a seggemet.
Kicsit ez mondom, várjál, mert milyen irányba kagyarodunk.
Csókoljátok meg a seggemet.
Nem szoktam. Még az is eszembe jutott, hogy de nem baj, mert újra fölveszünk az elköszönést, mert Balázs ki tudja vágni, ez nem élőben megy.
Sziasztok! A Vantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!